Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Most először arról lesz szó, hogy Oroszország nyugat-ukrajnai városokat bombázott, a rakétatámadásokban legalább 3 ember meghalt. Közben Ukrajna újabb drónokat vetett be orosz földön. Miért támadja Oroszország nyugat-ukrajnát, Ukrajna pedig mit remél a drónok alkalmazásától? Herceg Zsolt ezt kérdezte Tálas Pétertől, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatójától.
Korábban is támadták volna ott is az ukránokat, csak nem volt elég eszköz. Gondolom, hogy befutottak bizonyos iráni eszközök nagyobb mennyiségben, és erősödhet egyébként a hazai előállítás is. Az infrastruktúra és a katonai ellátási vonalak egyébként is legitim célpontok, és természetesen így, ami véletlenül mást is sikerül eltalálni, azt sem nagyon bánják. Tudnék, ezek mind-mind a költségeket növelik Ukrajna számára, és az oroszok megpróbálják valószínűleg élhetetlenné tenni az országot, nem csak jelenleg, hanem a háború után is. Az is fontos ugyanakkor, hogy a légvédelmi képességeket le akarják kötni, és valószínűleg az oroszok olyan célpontokat igyekeznek támadni, ahol úgy sejtik, hogy harcjárművek karbantartása folyhat. És végül van egy harmadik, hogy szeptemberben jönnek a helyi választások a Donbasz területén, és mivel nem igazán jönnek a sikerek, ezért azt gondolom, hogy ezek a támadások ugyanúgy egyébként, ahogy a fekete-tengeri lépések is, mondjuk azt, hogy a marginális kommunikálható eszkaláció, ami sikernek adható el.
Motiválhatja az is Oroszországot abban, hogy Nyugat-Ukrajnát bombázza, hogy Ukrajna egész területén ilyen szempontból is érezzék csak az ukránok, hogy támadás alatt vannak, veszélyben vannak, háborúban vannak. Mert innen nézve laikusként kialakulhat az a bizonyára tévképzet az emberben, hogy az orosz-ukrán háború az egy kelet-ukrajna-oroszország háború.
Abszolút így lehet, sőt olyannyira, hogy egyébként ugye nagyon sokan a szakértők közül felhívták már korábban a figyelmet, hogy az oroszok által folytatott Ukrajna elleni háború tulajdonképpen Ukrajna orosz részén zajlik elsősorban. Egyetértek azokkal, akik úgy gondolják, hogy az, hogy az egész országra kiterjesztik a támadásokat, azok azt jelentik, hogy mindenki érezze azt, hogy fenyegetés alatt áll az ország, abban bízva talán, hogy ez megmozgatja a társadalmat, és hátat fog fordítani a vezetésnek. Ez egyelőre nem nagyon mutatkozik, sőt, inkább azt gondolom, hogy ezek a támadások még inkább azokat is ellenállásra ösztönzik, akik eddig nem érzékelték a háborúnak a tényleges menetét.
Ukrajna miért támadja drónokkal Oroszországot? Katonai értelemben sok mindenre nem megy ezekkel a támadásokkal. A drónok, ha célt is érnek, sok kárt nem okoznak, de a legtöbbet egyébként is leszedi az orosz légvédelem.
Két dologra vezethető vissza. Az egyik az, hogy az oroszok nem tudnak frontra vinni mindent. Ugye ezek a drónok azért olyanok, hogy nem tudjuk pontosan, hogy Ukrajnából vagy orosz területekre indítják el. Jelenleg körülbelül 10 különböző típusú drón gyártanak Ukrajnában, és néhány ilyen pilóta nélküli légijármű 500 vagy akár 1500 kilométert is képes megtenni. Ráadásul úgy tegyük hozzá, hogy kompozitadónokból gyártják őket. Az ilyen gépek nagyon hosszú ideig gyakorlatilag láthatatlan az ellenségi légvédelem rendszerei számára. Tehát fenn kell tartani egy viszonylag erős légvédelmet, hogy az ilyen eszközöket észrevetjék. Ez az egyik nagyon fontos ok. A másik az, hogy az oroszok is érezzék azt, hogy háború van, és nem különleges katonai művelet. Tekintettel arra, hogy a putyini vezetés alapvetően nem háborút kommunikál, hanem egy egyszerű, különleges katonai műveletet, de azzal, hogy akár Moszkvában megjelennek a drónok, ezek szerintem egyértelműen azt éreztetik az orosz társadalom egy részével, akik ezt tapasztalják, hogy itt egy sokkal komolyabb konfliktus zajlik. És végül van egy harmadik ok természetesen. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy hát mennyire ellenálló az orosz védelem. Ha Ukrajnából indítják ezeket a drónokat, akkor az a kérdés, hogy hogy tud megtenni 800 kilométert, anélkül, hogy az orosz légvédelmi képességek ezeket megsemmisítsék. Ha pedig arról van szó, hogy orosz területről, akkor pedig ugyanúgy megkérdőjelezhető az orosz határőrség és belbiztonság, hogy lehet ilyen fegyvereszközöket átcsempészni úgy Oroszországba, hogy ott komoly károkat okozzanak. Természetesen azzal maximálisan egyetértek, hogy nincs ezeknek a dróncsapásoknak katonai jelentősége, de pszichológiai és kommunikációs jelentősége szerintem óriási.
Kim Jong-un észak-koreai vezető leváltotta a hadsereg vezérkari főnökét, egyben a háború lehetőségére való felkészülés fokozására, a fegyvergyártás fellendítésére, továbbá a hadgyakorlatok kiterjesztésére szólított fel. Ignát Márk, Csoma Mózes korábbi szőuli nagykövetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársát kérdezte mindennek kapcsán.
Az észak-koreai rezsim tulajdonképpen több mint 70 éve, tehát 1950 júniusa óta folyamatosan háborúban van. Ugye 1953-ban egy békeszerződés nem jött létre, tehát tulajdonképpen csak egy fegyverszünet függesztette fel a koreai háborúnak a harci eseményeit. Azóta az észak-koreai rezsim rendszeresen használ különböző retorikai kirohanásokat, nagyon-nagyon sokszor fenyegetőzött már Szöulnak a lángtengerbe borításával, atomháborúval, stb. Én úgy gondolom, hogy ennek igazándiból kisebb a jelentősége, tehát a jelenlegi retorikai kirohanásnak. Aminek jelentősége van, az pedig nem más, mint hogy az országnak a fegyvergyártásának a felpörgetésére szólított fel Kim Jong-un, a rakétagyártásnak a fokozására, és ugye nem szabad elfelejteni azt, hogy nem sokkal ezelőtt, július utolsó napjaiban Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter jelen volt Pennyánban a koreai háborút lezáró fegyverszünetnek a 70. évfordulós ünnepségein, megtekintett egy katonai kiállítást az észak-koreai hadiparnak a legújabb termékeiből, tehát egyértelmű, hogy az észak-koreai vezető által hangsúlyozott fegyvergyártásnak a fokozására felszólító mondatok, azok exportcélokat szolgálnak, és valószínűleg ezek a fegyverek, amiket minél nagyobb mennyiségben fognak előállítani, könnyen lehet, hogy Oroszországban fognak kikötni.
Ez a haderőfejlesztés egyébként honnan, hova? Tehát most milyen hadereje van Észak-Koreának? Ezt mennyire lehet tudni?
Észak-Korea lényegében a 90-es éveknek az első felében feladta azt a célkitűzést, hogy minden fegyvernemet párhuzamosan egyenlő szinten fejlesztenek, és alapvetően az elrettentésre, tehát a nukleáris eszközöknek a megteremtésére, létrehozására, és emellett a célba juttató eszközöknek, tehát a rakétagyártásnak a megteremtésére, felfokozására helyezi a hangsúlyt. Láthattuk az elmúlt évek során, hogy Észak-Korea annak ellenére, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa egyértelmű határozatokkal tiltja a rakétagyártást a rezsim számára, folyamatosan újabb és újabb típusú ballisztikus rakétákat, cirkáló rakétákat és egyéb célba jutató eszközöket tesztel, illetve hadrendbe állít. Meg kell említeni azt, hogy az elmúlt időszakban, tehát az elmúlt évek során Oroszország is, mint az NSBT tagja, rendre megszavazta azokat a határozatokat, hogy megtiltja Észak-Korea számára ezeknek az eszközöknek a fejlesztését, gyártását, hadrendben tartását. Ugyanakkor jelenleg láthatjuk, hogy a nemzetközi viszonyok annyit változtak az elmúlt pár év során, hogy az orosz védelmi miniszter jelen van Pennyánban, megtekint egy ilyen kiállítást, és teljesen egyértelmű, hogy ez nem független az Ukrajnában zajló eseményektől.
Miből finanszírozza ezt a fegyverkezést Észak-Korea? Milyen a gazdasági helyzete?
Hát egyértelműen a rezsimnek a fő célkitűzése az, hogy a katonaságnak az ellátását biztosítsák, ezeknek az eszközöknek a gyártását folyamatosan tudják biztosítani. Észak-Korea egyébként lényegében a 90-es évek óta a harmadik világ országainak egy meghatározó fegyverszállítója, exportőre volt, és hát most azt látjuk, hogy gyakorlatilag egy Észak-Koreával szomszédos nagyhatalom, Oroszország is egy potenciális fegyvervásárlóként áll be ebbe a sorba. Egyértelmű, hogy a fegyverexport az folyamatos devizabevételt jelent majd az észak-koreai rezsim számára.
A heti külpolitikai összefoglaló rövidesen folytatódik itt az Inforádióban.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják továbbra is a felelős szerkesztő Ilis László, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy 55 ember meghalt, több mint 100-an megsebesültek Líbiában a két befolyásos fegyveres csoport között kitört heves összecsapásokban. A harcok azt követően kezdődtek, hogy a rendőrség szerepét is betöltő, különleges, elrettentő erők fegyveresei őrizetbe vették a 444-es brigád nevű miliciát vezető Mahmoud Hamza ezredest. A részletekről Varga Monika kérdezte, Sajfó Omárta, a Migráció Kutató Intézet vezető kutatóját.
Hogy megértsük a konfliktus gyökerét, vissza kell mennünk Kaddafi ezredesnek a 2011-es bukásáig. Az azt kivető káoszban helyi törzsi vallási alapú milíciák szerveződtek az országban azért, hogy megvédjék gyakorlatilag a saját területeiket, illetve hogy kellő forrásokkal tudják ellátni a hozzájuk kötődő civil lakosságot. 2014-ben az ország gyakorlatilag két részre szakadt, az egyik a nyugati tripoli székhelyű kormány által vezetett régió, a másik pedig az ország keleti része Tobruk központtal, ahol is a líbiai nemzeti hadsereg, illetve annak a vezetője Khalifa Haftar tábornok az úr. Mind a két nagy terület Líbiában külső támogatásnak örvend, a nyugatot támogatja az ENSZ, ott el is hivatalosan nemzetközileg is kormánynak ismerik el az azt uraló vezetést, őket támogatja még továbbá az Egyesült Államok, Törökország, az ország keleti részét pedig támogatják az öbölországok, Franciaország, illetve a kelet-mediterrán térségnek az országai általában. Amiben az országnak a két nagy fele hasonlít egymásra, hogy mind a kettőben milíciák vannak. Az ország nyugati részében egy gyengébb kormányzat van, ami gyakorlatilag kénytelen lavírozni a különböző milícia érdekek felett. Az ország keleti részében ellenben Khalifa Haftar tábornok kemény kézzel irányítja a dolgokat. Ami most zajlik Líbiában, ez egy mondhatjuk, hogy nyugati belügy. Tripolin belül robbantak ki a harcok. 2021 óta Abdulhamid Dbeibah a vezetője az egységkormánynak, viszont az egységkormány gyenge, külföld fele mindenképpen az egység kormány képviseli Líbiát, befele viszont nagyon is figyelemmel kell lennie a miniszterelnöknek arra, hogy milyen helyi érdekek dominálnak. A mostani konfliktus két erős hatalmi központ között robbant ki. Az egyik a különleges erők, ez gyakorlatilag Tripolin belül rendőrségként működő milícia, amely a belügyminisztérium alá van rendelve, de egy erős autonómiával rendelkezik már csak a fegyveres ereje miatt. A másik oldalon áll a 444-es brigád. Úgy robbant ki a konfliktus, hogy a különleges erők letartóztatták a 444-es brigádnak a vezetőjét, Mahmoud Hamzát.
És ezek a milíciák egyeduralmat szeretnének elérni? Tehát kizárólagosságot?
Kizárólagosságot nem tudnak elérni, hanem azt szeretnék elérni, hogy egyes területeket ők uralják. Tudni kell, hogy a különleges elhárító erők, amelyek rendőrségként működnek Tripoliban, ők ellenőrzik gyakorlatilag a repteret, a város egyes déli pontjait, ezzel természetesen alternatív gazdasági forrásokhoz is jutnak, azon kívül, amit fizetésként kapnak a tagjaik a belügyminisztériumtól. A 444-es brigád pedig Dél-Tripolinak a nagyobb részét ellenőrzi, szintén kapnak fizetést a belügyminisztériumtól, de sokkal nagyobb autonómiával rendelkeznek. Nem ez az első alkalom, hogy a két nagy frakció között konfliktus robban. 2017-ben, illetve 2018-ban már volt köztük hasonló konfliktus, és nem látjuk igazából kívülről, hogy mik lehettek egészen pontosan a kiváltó okai. Itt lehet szó egy dominancia harcról, lehet szó a gazdasági források feletti harcról is, hogy ki mely területet, gazdaságnak mely területét ellenőrzi, illetve egyes elemzők tágabb kontextusba helyezik ezt az egész témakört, mondván, hogy az elmúlt hónapokban az ország keleti és nyugati felét ellenőrző politikai tömbök között gyakorlatilag megindult egyfajta közeledés, egy tárgyalás, márpedig a 444-es brigád, azon belül is Mahmoud Hamza, akit letartóztattak, ellenzi ezt a nagy nemzeti megbékélést.
Ja, kedden éjjel arról érkeztek hírek, hogy elvileg megállapodott a két milícia, de elképzelhető, hogy ez egy polgárháborúvá fajul?
Nehéz elképzelni, hogy ez a helyzet eszkalálódjon. Már csak azért sem, mert a Tripoli kormányzatot támogató külső erőknek, ezen belül az ENSZ-nek, az Egyesült Államoknak, Törökországnak ez nem érdeke. Márpedig, hogyha instabillá válik a helyzet, akkor nagyon súlyos nyugati és nemzetközi érdekek sérülnének, és azt kell látni, hogy egyik milíciának sem feltétlenül áll érdekében, hogy magára haragítsa ezeket a nemzetközi erőket, amelyek egyébként közvetett módon az ő fizetéseiket is garantálják, ezáltal rajtuk keresztül tudják ők is javakkal ellátni a saját társadalmi csoportjaikat.
De hát nyilván most sem stabil a helyzet, tehát fegyveres konfliktusról beszélünk, halottakkal, sérültekkel. Mennyire katalizálja ez a migrációt Líbiában?
Líbiában rossz a helyzet, ezt látni kell. Azt is látni kell ugyanakkor, hogy az európai országok, amelyeket közvetlenül érintett a Líbiából érkezők tömeges migráció Kadhafi ezredes halálát követően, elkezdték a saját kezükbe venni a dolgot. Olaszország 2014-ben már informálisan megállapodást kötött különböző líbiai milíciákkal a migránsok, az illegális migránsok visszatartására, 2017-ben pedig történt egy hivatalos megállapodás is az ország nyugati részét uraló kormány és Olaszország között. Ezt a megállapodást 2019-ben megerősítették, és azt látjuk, hogy többé-kevésbé azért működik ez a dolog, hozzávetőleg védik a partjaik az ország nyugati részén. Az ország keleti részén hasonló a helyzet. Nem véletlen, hogy a kelet-mediterrán európai országok, azon belül is Görögország, Málta, Ciprus, a keleti kormányzatot ismerték el, és őket támogatják, abból az egyszerű megfontolásból, hogy ne engedjék az illegális migránsokat megindulni Európa fele.
Akkor csökkentés az Európába érkező illegális migránsok száma?
Líbián keresztül csökkent, viszont az elmúlt évben egyre többen vették az utat Tunézia fele, és Tunéziát használták ugródeszkaként ahhoz, hogy eljussanak Európába. Ennek is az eredménye, hogy az Európai Unió, azon belül Olaszország most megállapodást kötött Tunéziával a partok védelméről, és egy jelentős gazdasági csomagot ajánlott fel Tunéziának cserébe azért, hogy ellenőrizze alaposabban a partjait.
Megszüntetni a jegybankot és azonnal bevezetni a dollárt az argentin előválasztások nyertese. A jobboldali Javier Milei nem lesz könnyű helyzetben, ha nyer októberben. Argentina gazdasága ugyanis nagy bajban van. Az infláció már meghaladja a 115%-ot, mondta az Inforádiónak a Latin Amerika kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára. Sipos Ildikó kérdezte Nagy Sándor Gyulát.
Nagyon speciális argentin politikai formula, hogy előválasztásokat tartanak, amiből egy pártból több jelölt is jelöltetheti magát. Most egy gyakorlatilag outsiderként induló Javier Milei, akit sokan szélsőjobboldalinak tartanak, de inkább egy libertariánus, konzervatív embernek érdemes titulálni, mint szélsőjobboldalinak. Ő megnyerte meglepetésszerűen ezt az előválasztást, és a második helyre szorult a hagyományos konzervatív, és harmadik helyre az úgynevezett kirchnerista, peronista, a baloldali populista társaság.
Milyen tervei vannak Javier Mileinek? Annyit lehet tudni, hogy Argentina jelen pillanatban sincs túl jó gazdasági helyzetben, 115% az infláció, és a jegybanki alapkamat 100%. Mit jelent egy ilyen 100%-os jegybanki alapkamat?
Alapvetően azt jelenti, hogy a jegybanki alapkamat kvázi elvesztette a szerepét, mert már annyira mindegy, hogy az 80, 100 vagy 120%, mert nagy valószínűséggel senki nem rakja be a bankba a pénzét, amire ugye vonatkozna ez az alapkamat. Tegnapi napon megemelték még 20%-kal az alapkamatot, azért, mert egy nap alatt 15%-ot romlott a peso a dollárhoz képest, és azt gondolta az argentin jegybank, egy kamatemeléssel meg tudja állítani a pezónak a dollárral szembeni gyengülését. Ugye normál esetben ez egy hasznos eszköz lehetne erre, hogyha a piacok hinnének az argentin jegybanknak, hogyha az argentin jegybanknak lenne elég devizatartaléka, hogyha még bármit is érne az argentin jegybanknak a szava, hát nagyon úgy tűnik, hogy ez már Argentinában a múlté, úgyhogy alapvetően egyetlen egy dolog számít az argentin gazdaságon belül, hogy mikor érkezik a nemzetközi valuta alap, az IMF-nek a következő segély utalása, több mint 4 milliárd dollár, és mostanában fogják lehívni.
Milyen tervei vannak Javier Mileinek? Tehát hogyan kívánja stabilizálni, vagy egyáltalán stabilizálható ez a gazdasági helyzet?
Úgyhogy alapvetően az argentin gazdaságnak az adottságai azok nem lennének alapból rosszak. Körülbelül 300 millió emberre elegendő élelmiszer tudna gyártani. Beszélünk itt egy 60 milliós országról. Tehát most is a legnagyobb exportterméke Argentinának azok a mezőgazdasági termékek és a különböző ásványkincsek, részben lítium, részben földgáz és kőolaj, jó lennének ezek az adottságok, a probléma magával az állammal van. Szerint az állam sokkal többet költ el, mint amit a gazdaság képes megtermelni. Főleg az utóbbi 20 évben meghatározó politikai elő a kirchnerizmus, ugye itt ez a Néstor Kirchner argentin elnökről nevezték el, akinek ugye a felesége Cristina Fernández de Kirchner is elnök volt. Gyakorlatilag egy olyan szintű államot építette ki, ami egy jóléti állam, csak nincs meg hozzá a fedezet. És folyamatosan növelték az államadósságot, korrupciós ügyekbe hajlott már az országnak a vezetése. Visszatérve a Milei-nek a programjára, ugye a legfontosabb pontja az, hogy szó szerint fordítva dinamita felrobbantaná központi bankot. Dollarizálná a gazdaságot, tehát bevezetni egyoldalúan a dollárt, megszüntetni az argentin pezót, és így gyakorlatilag az inflációt, a leértékelődését a pezónak egy csapásra megszüntetni. Van olyan ország, ahol ez működött, Montenegró függetlenségétől kezdve ők már a német márka, meg az eurót használják, Ecuadorban a dollárt használják most már 21 néhány éve. Ugye itt azért van egy-két ilyen alap fontosságú közgazdasági elv, hogy akkor lehet egy országot dollarizálni, hogyha a kereskedelmi mérlege, meg általában a folyófizetési mérlege az pozitív. Tehát nem kifele áramlik a dollár, hanem befele. Jelenleg Argentínában nagyon nem pozitív a mérleg, és nincs meg az a devizatartalék se, amit hirtelen, hogyha mindenkit dollár kellene a sarki boltban használni az embereknek, nem lenne elég készpénz jelenleg Argentínában. Tehát, hogy ennek a bevezetése ez elméletileg lehetséges, viszont ennek a jelen pillanatban nincsenek meg a minimum feltételei az én véleményem szerint, hogy ezt meg lehetne lépni.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Ilis László, a műsorvezető Kocsonya Zoltán volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszont hallásra!